közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Idén 15 éves az Iseum Savarienza régészeti műhely és tárház. Szombathelyen Bíró Szilvia régész múzeológussal, az intézmény vezetőjével beszélgettem.
Most itt ülünk éppen az Iseum Savarienza régészeti műhely és tárház lépcsőjén, Szombathelyen.
Mögöttünk itt van az Iseum. Hány éves is ez az intézmény? 15 nagyjából?
15 éves. 2011. augusztusában nyitotta meg az első időszaki kiállítását, úgyhogy most a nyári szezonban pont gyakorlatilag a karneválkor, Savaria karneválkor leszünk 15 évesek.
Ahogy jobban megnézzük a falait, nem is elsősorban a szentélynek, hanem mellette lévő épületnek, azért egy kicsit elkoszolódott már azóta, tehát valamiféle történelmi patinát kapott.
Hát az elmúlt 15 év az meglátszik az épületen is, kívül belül. Most jelen pillanatban éppen azzal küzdünk, hogy a központi pódium templom egy rövid időre most le van zárva a látogatók előtt, mert egy kicsit megadta az épület magát, de ezt is a nyár folyamán megpróbáljuk orvosolni, úgyhogy karneválra az a tervünk augusztus 15-e körüli hétvégére, hogy újra a teljes fényében tündököljön majd az Iseum.
De ugye ettől függetlenül maga az intézmény, maga a kiállítások, azok látogathatóak?
Így van, attól függetlenül látogathatóak vagyunk, az állandó kiállításunk az látogatható, illetve június 11-én fogunk nyitni egy új időszaki kiállítást, amely a római játékok, játékos rómaiak címmel fog megnyílni.
A kiállításnak a témájából azt gondolom, hogy valószínűleg sok gyerek látogathatja önöket, így van?
Nagyon sok, tehát alapvetően persze nagyon sok nálunk a gyerekcsoport. Most jelen pillanatban szerintem nincs is olyan gyermek itt Szombathelyen és környékén, aki legalább egyszer Anita néninél, Kósi Anita a múzeumpedagógusunk, ne járt volna egyszer valamilyen foglalkozásom. De egyébként is a családokra is gondolva kezdtük el ezt a kiállítást, illetve hát most ugye egyre népszerűbb megint a felnőttek között is a társasjáték és a különböző játékok szabadidős eltöltése, úgyhogy olyan játékok is lesznek, amik felnőtteknek is szólnak. Terveink között van például egy római kaszinónak is a berendezése, ahol nem a gyerekcsoportokat fogjuk várni elsősorban.
Tehát akkor ezek szerint a felnőtt látogatók is játszhatnak majd?
Mindenki. Gondolunk a kicsikre is, a nagyokra is, tehát maga a kiállítás tematikája is. A gyermekjátékoktól egészen a szerencsejátékokig mindent fel fog ölelni.
Az imént említette azt, hogy a pódium templom pillanatnyilag zárva van, mert hogy a belseje egy kicsit gyengélkedik. Amikor a belsejét felújítják majd, akkor változik a korábbi beltartalom is?
Jelen pillanatban benne vagyunk egy olyan nemzetközi interreges projektben, amelynek a keretében ez egy ilyen határokon átnyúló projektről van szó, ami muzeológiai és turisztikai új csomagokat kínál az érdeklődőknek, és ennek keretén belül így a Savaria Múzeum és az Iseum Savarienza együtt meg tudunk egy kisebb újítást eszközölni a pódium templom belső terében, mégpedig egy olyan jellegű virtuális régészeti parkot szeretnénk a látogatóknak a karnevára legkésőbb megmutatni, ami ennek a projektnek a keretében a Borostyánkő út, a körülötte lévő főbb római attrakciók, lelőhelyekről mutatna egy válogatást és egy rekonstrukciót.
De gondolom, hogy a Borostyánkő útnak csak a Szombathelyhez, azaz Savariához közeli szakaszáról.
Mert utána ugye a Borostyánkő út a határokon átívelt, tehát hogy Ausztria, Magyarország mind a kettő területen futott. Mi Szombathely, tehát az egykori Savariától északra lévő szakaszt választottuk ki, és innen gyűjtöttünk be lelőhelyeket. Ebben benne van olyan lelőhely is, ami közvetlenül a városhoz kapcsolódik, mint mondjuk a Dozmati vízvezeték, de vannak egy kicsit távolabbi a mai Ausztria területére első lelőhelyek is az egykori Borostyánkő út mentén, mint például a 15-20 éve felfedezett Strebersdorfi tábor.
Mennyire ismert egyébként a Borostyánkő út régészetileg? Mennyire vannak feltárva a körülötte lévő emlékek?
Folyamatosan kisebb-nagyobb egyesületek, szerveződések, akár a múzeumok is próbálják ezt minél pontosabban feltérképezni kisebb-nagyobb projektek keretében. Az tény és való, hogy talán eddig egy teljes összefoglaló a kutatás aktuális állásáról ez egyelőre nem elérhető. Ez egy nagyon nagy kutató munka lenne, voltak feltárások, valószínűleg lesznek is még. Ugye ebbe az a jó, hogy becsatlakoznak olyan jellegű társtudományok, mint a légirégészet vagy a geofizika, amelynek a segítségével egy kapavágás nélkül esetleg pontosabb képet tudunk kapni az egykori nyomvonalról.
Itt Szombathelyen belül hol futott az egykori Borostyánkő út?
Most mondjam azt, hogy itt a lábunk alatt éppen, mert hogy itt futott. Ugye ez, amit előttünk van, ez az egykori Borostyánkő útnak a rekonstrukciója. Ide futott be Itália felől az út, és ma gyakorlatilag a városháza mellett elfutva fut be a városba. És akkor a várost észak-dél irányba szelte át annak idején, utána észak felé vette az utat Skarbancia Sopron felé.
De legalábbis a rekonstrukciója az egy meglehetősen széles út. Gondolom, hogy tulajdonképpen olyan volt, mint napjainkban egy autósztráda.
De itt a Borostyánkő útnak ez a szakasza, itt az Izom körzetben több helyen is át van vágva. Ez a rekonstrukció, amit látunk, ez gyakorlatilag a legszélesebb verziója. Maga az útnak a közvetlen nyomvonala is egyébként mozgott egy picit kelet-nyugat irányba. Tehát, hogy ez a kiátlagolt legszélesebb vonal, amit mi most látunk. Volt olyan időszak, amikor gyakorlatilag egy 3-4 méteres szélesség volt, és volt, amikor később egy ilyen 6-8 méter szélességben is futott. És igen, ez egy stráda volt valamilyen szinten, ugye, hogy az Itália felől érkező kereskedelmi áruk ide futottak be, itt egész nap gyakorlatilag szekerek futkostak le föl a városba, és vissza Itália felé.
Ennek a szentélynek a római kori elődjét szándékosan építették ez elé, éppen a forgalom miatt?
Ezt így nem merjük teljes mértékben kijelenteni, ugye az biztos, hogy minek után Szavária város egy kolónia volt, az első Ízis templom, ami nagyjából a Krisztus utáni 80-as években épült meg, nem kerülhetett be a városba, mert hogy ez egy nem egy nagy római vallás volt, ez egy idegen vallás, úgyhogy ezt a városfalon kívül kellett építeni. Minek után abban az irányban ez az észak-déli út volt a fő tengely, ezért valamilyen szinten logikus volt, hogy az útnak a első felére, tehát a város elé eső részére alapították, illetve tehát az újabb kutatásokból annyit tudunk, hogy ez az egész körzet, a Borostyánkő útnak gyakorlatilag a város előtti része, azért már a város alapítás időszakában, tehát gyakorlatilag a Claudius kortól kezdve lakott volt. Tehát itt egy elővárosi lakóházos környezetet kell elképzelnünk, szinte a kolóniafal városfalának a megépítésekor.
Én elsősorban ugye azért kérdeztem ezt, hogy szándékosan az út mellé építették-e, mert hogy így nagyobb forgalomra számítottak magában a szentélyben is?
Ez egy misztérium vallás volt, tehát alapvetően ez nem egy közfelé teljesen kinyitott vallás volt, és a legkorábbi időben azért tudjuk, hogy az út és maga a szentély között azért volt egy 20-30 méteres táv, tehát oda még akár egy másik épület is befért. És ez a nyitás, az, hogy ennyire kint van a Borostyánkő úton, ez a második századtól vált tudatossá, és akkor nyitott ki ennyire maga a szentély. Ugye magába a szentélybe csak a beavatottak mehettek be. Évenként egy pár ünnep során, mint például a Navigium Isidis, a Isis hajózási ünnepel során körmenetben kijöttek a templomból, meg a szentélykörzetből, alapvetően ez egy zárt vallás volt. Meg ugye egy szép lassan a második század során különböző kisebb-nagyobb szentélyek jöttek létre, amelyek nyilván az Ízeumnak a vonzás körzetében jönnek létre, és mégis ez a nagy épület, ami az birodalmi szinten mégiscsak a harmadik legnagyobb épített és jelenleg ismert Isis templom, szentélykörzet, az képezte a központját.
De ezek az egyéb szentélyek, ezek nem az Isis valláshoz kapcsolódtak?
Direktben nem. Amit tudunk, ugye itt van mellettünk egy Dolihénusz templom, egy Jupiter Optimus Maximus Dolihénusznak szentelt templom, akkor került innen elő a Mithrasz kultuszhoz köthető kicsi szobortöredék, kerültek elő különböző keleti valláshoz, csak pontosabban nem meghatározható, hogy melyik istenségnek dedikált töredékek, meg leletek. Úgyhogy itt ezek az épületek, amik itt a Borostyánkő útnak a túloldalán álltak, egykoron azoknak egy része szintén nagyon úgy tűnik, hogy valamilyen szinten szakrális funkciót töltöttek be.
Az Isis kultusz az csak a kereszténységnek a térhódításával tűnt el?
Ha eltűnt. Fizikálisan igen, tehát 4. század elejét tudjuk követni a templomnak a történetét itt Szombathelyen, Szaváriában. Azonban birodalmi szinten tudjuk nagyon jól, hogy még a 4. század vége felé is még olyan érmeket vertek a császárok, aminek a hátlapján Isis volt. Tehát hiába a kereszténység már elterjedt volt, ad abszurdum akár államvallás is, Isisnek a gabona ellátásban betöltött anyaistennő szerepe az nagyon-nagyon sokáig védelmező óvó szerepként megmaradt. És hát maga az ikonográfiája is nagyon sok elemben visszaköszön aztán a későbbi Mária kultuszban egyébként.
Éppen mondani akartam, hogy azért egy egyszerű átlagos hívőnek mondjuk a 4.-5. században meglehetősen nehéz lehetett Szűz Máriát megkülönböztetni Isistől.
Főleg, hogyha mondjuk egy szoptatós Isis képről volt szó, amit ugye a keresztény ikonográfiában is a szoptatós Madonna ugye létezik. Igen, tehát ugye Isis egész egy olyan általános panteisztikus anyaistennővé avanzsálódik, aki ugye a gyermekek védőisteneként, földanya, életadó anya, fényért felügyel, az életért. És ezt úgy könnyű összehasonlítani és összerakni Mária kultusszal.
15 éve nyitották meg itt az Ízeumot Szombathelyen, azóta is remekül üzemel, de van arra lehetőség, hogy bármilyen tekintetben ez tovább bővüljön?
Ez egy ilyen kicsit komplexebb munka az, amit mi itt folytatunk igazából, mert ugye egyrészt a látogatók felé való nyitás, a látogatók becsalogatása, kiállítások megrendezése vagy tárlatvezetések, ugye ez a fő feladat, hogy a kifelé, a társadalom felé vissza tudjuk adni, amit erről az egészről tudunk, de ugyanakkor e mögött nagyon kemény szakmai munka van. És erre mi itt az Ízeumban nagyon erős hangsúlyt is fektetünk, hogy folyamatosan köteteket adjunk ki, cikkeket írjunk, konferenciákra járjunk. Tehát egyrészt képezzük is magunkat, másrészt pedig a szakmai életnek is szeretnénk egy kicsit faragni abból a lassan 70-80 éves adóságából, hogy az itt előkerült leleteket megismerje.
Mennyire kecsegtet sikerrel az ISIS kutatás napjainkban, akár források tekintetében, akár régészeti anyag tekintetében, van még felfedezni való a kultusszal kapcsolatban, vagy akár ezzel a kegyhellyel kapcsolatban?
Ez egy nagyon kulcslelő hely ennek az egész kutatásnak, hiszen ha egy birodalmi szinten, római birodalmi szinten végignézzük, nagyon kevés az olyan lelőhely, ahol egy Ízisznek dedikált templom vagy szentélykörzet van régészetileg modern módszerekkel jól föltárva, és ennek a leletanyaga komplexen mondjuk fel is van dolgozva. A másik meg ugye a vallástörténeti oldal, mert ugye a vallástörténészek szeretnek a forrásokra támaszkodva megoldásokat, jelenségeket kínálni, és ez alapján értelmezni a leleteket, vagy egyáltalán a római kori vallást. Itt viszont az Ízeumban, ahogy így elkezdtük az elmúlt 10 évben, és belemélyültünk a leletanyagba, az egyes rétegeknek az ő kerámjait előszedjük, tényleg ilyen nagyon sziszi-fuszi munka az egész, a rajzokat összevetjük, átrajzoljuk. Azért lassan kirajzolódik előttünk egy római kori szentélynek a mindennapi élete, ami panónia szinten sem igazán van, hogy ilyen szinten meg lehessen fogni, tehát hogy zajlott egy-egy szertartás, mit csináltak a tárgyakkal, milyen tárgyakat használtak mondjuk egy közös étkezéshez, a helységeknek mire használták, tehát hogy ez egy ilyen kicsit ilyen mindennapi életben, egy ilyen vallás történeti, vallás néprajzi, nem tudom, régészeti csomag, ami ilyen szempontból viszont unikális, azt kell, hogy mondjam, nem csak Pannoniában, de azért birodalmi szinten is.
Szombathelyen Bíró Szilvia régész muzeológussal, az Ízeum Szávárienze régészeti műhely és tárház tagintézmény vezetőjével beszélgettem. Hamarosan a BTN Vármúzeumának régészetnapi programjával folytatjuk a közkincskeresőt.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.